Isten igéjét olvasom Jóel próféta könyvének első fejezetéből, Jóel próféta könyvének első fejezetének 13. versétől kezdődően. Öltsetek gyászruhát, és sírjatok ti papok. Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok. Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem szolgái, mert megszűnt Istenetek házában az étel és italáldozat. Tartsatok szent böjtöt, hívjátok Isten tiszteletre a népet, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Isteneteknek az Úrnak házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Szemünk láttára veszett ki az élelem, az öröm és a vidámság Istenünk házából. Elszáradt a vetőmag a földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincsen gabona. Hogy nyögnek az állatok, kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a junyájak is sínylődnek. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A vadállatok is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Jaj, micsoda nap! Kiált Jóel próféta, de mi is sokszor így kiáltunk egy-egy napnak a végén, meg van olyan is, hogy már eleve ilyen szívvel, ilyen nehéz szívvel indulunk neki egy-egy reggelnek. Jóel, Isten embere így reagál arra a csapásra, arra az ítéletre, amely szülőföldjét érte. Múlt héten kezdtük olvasni az ő könyvét, és előző vasárnap elhangzott, hogy mi az a társadalmi vagy történelmi helyzet, amiben Jóel élt. Egy hatalmas sáskajárás, és annak nyomában éhínség, szárazság, gazdasági válság sújtotta Izrael országát. Jóel értetlenül nézte, ahogyan saját népe nem reagál semmit. Pontosabban nem fordul Istenhez, nem keresi Isten szándékait a történések mögött. Ezért hirdeti Isten igéjét, hogy nézzenek szembe a kegyetlen valósággal is, és térjenek meg az Úrhoz. Hallhattunk arról is előző héten, hogy mennyire szükségünk van most Jóel próféta könyvére. Hisszük, hogy Isten igéjének, a Szentírásnak minden részét csak úgy érdemes olvasnunk, hogy együtt olvassuk vele a saját életünket is. És talán ez most könnyebben megy Jóel könyvével, most könnyebben tudunk kapcsolódni. Ő is egy katasztrófát, egy olyan élethelyzetet élt meg, társadalmi szinten is, amely mindent megváltoztatott. Ez számunkra sem ismeretlen. És persze van olyan részete, aminen úgy érezzük, hogy nehezebben kapcsolódunk, hogy egészen más az a élethelyzet vagy lelkiállapot, amiben mi vagyunk, mint Jóel, de minket is Istenhez hív ez a járvány, és az a megváltozott világ, amiben ma élünk. A mai igénk több gondolatban is kapcsolódik a múlt heti szakaszhoz. Jóel itt még jobban körülírja azt a valóságot, ami megtérésre kellene, hogy indítsa a népét. Két felszólításról és a hozzájuk fűződő ígéretekről lesz ma szó. Az első felszólítás is már elhangzott a múlt heti szakaszban. Gyászoljatok! Sírjatok, jajgassatok. És lehet, hogy ezt a felszólítást egyből elutasítanánk, mert nagyon érzékeny pontot érint a próféta. Elutasíthatjuk egyfelől azért, mert sokunknak már elege van a gyászból. Aki valóban valakit gyászol, ebben a érzelmi munkában van, ezt a lelkiállapotot éli, az már menekülne ettől, de az is menekülne, aki viszont nem akar szembesülni a veszteségeivel. Elutasítjuk ezt a felszólítást, mert igazából mindannyian valamiféle gyászban vagyunk, immár egy éve. Elveszítettük korábbi életünket, tevékenységeinket, talán a kapcsolatainknak az erősségét, frissességét, és úgy érezhetjük, hogy elveszítettünk valamit abból, akik voltunk. Sőt, mind elveszítettük azt, amit Jóel is sírat és hiányol, az úrházában való örvendezést. Tehát ismerjük a gyászt, sokan benne élünk, és legtöbben már menekülnénk belőle. Mégis hogyan lehetséges akkor vállalni a gyászt, és miért hív Isten gyászra minket? Két választ találunk erre Jóel üzenetében. Először is, ha menekülsz a gyászottól és a veszteségeidtől, akkor elmulasztod annak a lehetőségét, hogy azt Istennel együtt, Istennel közösségben feldolgozd. Másodszor, bármennyire is úgy érezzük mostanában, hogy csak veszteségeink vannak, és hogy ez a szörnyű helyzet már sosem fog megváltozni, és sosem lesz vége, Isten ígéje bátorít minket, hogy a gyász és a sírás véges. Először tehát a menekülés helyett Jóel az odafordulást kínálja. Azt mondja, hogy a halál és a kilátástalan életnek az állapotában fordulj az Úrhoz. Fordulj hozzá akkor is, hogyha esetleg a saját hibáid vagy bűneid miatt kerültél gyászos körülmények közé. Ha elvesztegetett idődet, egészségedet vagy kapcsolataidat sajnálod, fordulj hozzá. És fordulj hozzá akkor is, hogyha teljes értetlenséggel vagy mélységes bánattal küzdesz. Megrendítő, ahogyan Jóel is átéli ezt a fájdalmat, és ahogyan ő is megéli ezt a gyászt, így kiált: jaj, micsoda nap, közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Félelmetes ez a mondat, és nem csak azért, mert azt a csapást, ami Izraelt érte, egy még nagyobb eljövendő ítéletnek az előjelének tekinti, hanem azért félelmetes, mert Isten mindenható hatalmát ebben a pusztulásban látja meg Jóel. És nem számon kéri tőle, hanem elfogadja. A valóságunknak az elfogadása, annak a szomorú oldalának a feldolgozása akkor lehetséges, ha azt Istentől fogadjuk el. Pusztulás, de a mindenhatótól. És milyen nehéz nekünk ezt összeegyeztetni azzal, amit Jézus mond erről a mindenható atyáról, amikor így szól: ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Nem könnyű elfogadni Isten kezéből se a nehézséget és a pusztulást, de az ő jelenlétében, vele közösségben, neki feltéve a kérdéseinket, a vágyainkat, neki kísírva a könnyeinket, így lehetséges a gyászt vállalni, beleállni ebbe a munkába, azt megélni és abból gyógyulni. Kedves testvéreim, sok mindenben érezzük és éljük a gyászt, de van valami, ami bátorít minket, hogy nem veszítettünk el mindent. A vőlegény nem vétetett el tőlünk teljesen. Húsvét után és a Jóeli profécia betöltése után vagyunk, vagyis Krisztus feltámadt a halálból, és velünk van az ő szent lelke által. Ezért élhetjük meg az ő jelenlétében, ahova Jóel is hív minket, minden gyászunkat, fájdalmunkat. Jóel ebben a fejezetben sokszor fogalmaz úgy, amikor szemléli a pusztulást, hogy oda lett a gabona, oda lett a termés, oda lett az öröm. Hadd fogalmazzak így: Isten jelenléte nem lett oda, Isten lelke nem hagyott el minket. Másodjára pedig Jóel ünnepre vagy szent egybegyülekezésre hívja a népet. Azt mondja: gyűjjetek össze, böjtöljetek eddig az ünnepig, és tegyétek le az Isten elé a gyászotokat és a bűnbánatotokat. Ez a felhívás eddig az ünnepig, eddig az Isten tiszteletig szól. Ebből számunkra az az üzenet, hogy az Isten előtti gyásznak vagy bűnbánatnak meghatározott ideje van, és nem végtelen. Nem ez a végső állapotunk. A bűnbánat tartással kapcsolatban azért fontos ezt megjegyeznünk, mert egyébként a vádló mindig azzal támad, amire már rég kértük Istentől, Isten bocsánatát. Pedig a bűnbánatban, a bűnvallásban szembenézünk elrontott dolgaink valóságával, és ezután pedig a szembesülés után ugyanilyen valóságosan birtokolhatjuk Isten irgalmát és az új kezdetet. A szenvedésekkel kapcsolatban pedig rengetegszer azt látjuk a Bibliában, hogy a próbáknak, a nehézségeknek, az üldözéseknek mindig megszabja Isten az idejét. Azt az utolsó időkbeli nagy pusztulást, amit itt Jóel is előre lát, arról is azt mondja Jézus, hogy azt a szenvedést Isten megrövidíti a választottakért. Többször találkozunk ezzel a bíztatással valamilyen formában az Új Szövetségben is, hogy tarts ki, mert ez még nem a vég. És a keresztény vértanú testvéreink pontosan ezért vállalták és vállalják ma is azt a kint, vagy azt a halált, ami előttük van, mert tudják, hogy a halál és a kín nem az utolsó, akivel szembe kell nézniük. Így fogalmazza ezt meg gyönyörűen Pál, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ismét azért, mert Krisztus feltámadt a halálból. Az ő győzelme a sír fölött, a biztosítéka annak, hogy a gyász, amit most nem kerülhetünk el, múlni fog. De az is lehet, hogy te mindehez, ami eddig elhangzott, nem tudsz kapcsolódni, mert te nem menekülsz a gyászból. Van, aki nem akarja, hogy múljon a fájdalma, mert attól tart, hogy pontosan ezzel veszíteni el azt a valakit, vagy azt a valamit, amit sajnál az életéből. De nekik is szól Isten ígéje, hogy a gyásznak ideje, megszabott ideje van, és Isten ezzel akar minket segíteni, hogy egészségesen tudjuk feldolgozni azt, amit sokszor feldolgozhatatlannak érzünk. Egyedül az ő uralma a végtelen. A második felszólítás így hangzik: kiáltsatok az Úrhoz. Mikor elkezdtem a gyakorlatomat itt Gazdagréten, az egyik első dolog, ami feltűnt számomra, hogy a gyülekezet tagjai, szolgálói gyakran imádkoznak úgy, hogy kiáltunk, Urunk. És rájöttem, hogy én nem igazán használom ezt a kifejezést az imádságaimban, és elgondolkodtam ezen. Elgondolkodtam, hogy mennyi minden lehet egy kiáltásban. Dű, felgyülemlet, feszültség, kétségbeesés, de akár öröm is. Istennel kapcsolatban pedig benne lehet az is, hogy legszívesebben már menekülnék előled is, de tőled is csak hozzád futok, Istenem. Benne van az együttérzésünk is, hogy akikért kiáltunk, azoknak a fájdalmát és terhét mélyen átérezzük. Az érzelmek változhatnak, de a lényeg az változatlan Jóel felhívásában. Kiáltsatok az Úrhoz, hozzá könyörögjetek, és őt hívjátok segítségül, bárhol is vagytok. Jóel is átéli ezt, és beleáll ebbe, amikor átérzi a csapásnak a súlyát. Így szól: hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. Kiált, mert bajban van a szeretett otthona. És azért is kiált az Úrhoz, mert a népe lelkileg érzéketlen maradt Isten ítéletére. Nem fogta föl, hogy valóban Istennel van dolguk, hogy vele kellene rendezni valamit, hozzá kellene fordulni, hogy aztán ő is elfordítsa ezt a nagy bajt. Így folytatja: hogy nyögnek az állatok, Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a junyájak is sínlődnek. A vadállatok is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek. Jóel itt az értelmes embert az oktalan állathoz hasonlítja. Az állatok nyájai nyögnek, sóhajtoznak, gazda és legelő nélkül kóborolnak. Ezek a kifejezések a Szentírásban mind előfordulnak Isten népével kapcsolatban, és más helyeken is az állatvilágból vett képekkel együtt szerepelnek. Például az Istentől elfordult ember, elveszett, pásztorától elkóborolt jó, akit aztán a pásztora keres meg. A nyögés és sóhajtozás pedig a Zsoltáros imádságának visszatérő eleme. Az ő fájdalmát, bűnbánatát és Isten utáni sóvárgását fejezi ki vele. Ahogy a 42. Zsoltárban is olvastuk, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Jóel tehát szembesíti a hallgatóságát, hogy az állatok felismerik a csapást, és ezért nyögnek, ezért sóhajtanak, de a sóhajtásukban ott rejlik a reménységük is, hogy van, aki segítsen, a teremtőjük. És ez is egy visszatérő gondolat a Bibliában, hogy az állatvilág olyan mértékig Istenre hagyatkozik, hogy szavak nélkül is tőle várnak mindent. Így látjuk az oroszlánt a 104. Zsoltárban, aki ordít, és ez egy imádság az ő részéről, vagy a hollófiókákat Jób könyvében, ahogyan a csőrüket tátják az ég felé. Jóel kiállt, mert ez a kiút a veszedelemből, az Istenhez menekülés. És lehet, hogy ebben a menekülésben szükség van bűnbánatra és változásra is. De Isten igéje az általános jajveszékelés helyett, amiben sokszor napokat töltünk, a jajveszékelés helyett arra hív, hogy elé borítsuk oda kiszolgáltatottságunkat, félelmünket és fájdalmunkat. Mert aki jajveszékel, annak nincs senkije, aki meghallgassa. Aki kiált, az valakihez szól. Aki kiált, azt már meghallgatták. Végül pedig a gyászról elhangzott, hogy csak úgy tudjuk vállalni, ha tudjuk, hogy lesz vége, és hogy Isten velünk lesz annak a megélésében, és hogy a kiáltásnak pedig csak akkor van értelme, hogyha van, aki meghallgatja. De honnan tudhatjuk, hogy Jóel valóban hiszi mindezeket? Hiszen ebben a szakaszban csak felkiáltás volt, és nem volt fellélegzés. Nem olvastunk ígéreteket ebben a szakaszban. Jóel könyve első ránézésre egy talán nehezen befogadható, szomorú témákat feldolgozó és ítéletes profécia gyűjtemény. De ha mélyebbre megyünk, akkor felfedezhetjük, hogy Jóel rengeteget idéz más profétáktól és utal az ő üzenetükre. Ez azért is fontos, mert egyébként Jóel azt sem mondja meg, nem fogalmazza meg, hogy mi Isten népének a bűne, ami miatt a csapás jött. Csak megtérésre hív. Viszont utal azokra a prófétákra, akik már megfogalmazták előtte. És tudjátok, engem mindig izgalommal tölt el, amikor egy szövegben idézettel találkozom. Ilyenkor egyből utána akarok nézni, hogy honnan származik az idézet, és azt is el akarom olvasni, hogy jobban megértsem azt, akinél találtam az idézetet. És a próféta is idéz, utalásokat tesz, mert Jóel könyvét is csak a teljes Szentírás összefüggésében érthetjük igazán. És hasonlóan a gyász és jajkiáltás is csak egy nagyobb, egy teljesebb kép és isteni terv részében talál helyet. Amikor azt mondja például, hogy pusztulás jön a mindenhatótól, egy héber szójátékot és versikét vesz kölcsön Ézsaiás prófétától, és ezzel az ő üzenetéhez is oda kapcsolja a sajátját. Ézsaiás könyvének 13. fejezetében találjuk ugyanezt, ahol például Isten megítéli az erőszakkal uralkodó és beképzelt, felfuvalkodott embereket, népeket. És az előbb említett állatok nyögése és sóvárgása is utal Izrael történetének egyik legfontosabb részletére, az egyiptomi kivonulásra, annak a történetnek is az elejére. Jóel nem mondja, hogy kiáltsatok Istenhez, mert meghallgat titeket, hanem utal Mózes második könyvének második fejezetének 23. és azt követő verseire, ahol ezt olvassuk. Izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgaság miatt, és a szolgaság miatti segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Kedves testvéreim, Istent segítségül hívni sohasem hiába való próbálkozás. És valójában egyedül ez jelenti a megmenekülés, a megtartatás útját, ahhoz kiáltani, aki életet ad mindennek, és aki győztes úr a halál felett. Aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi gondoljuk vagy kérjük. Jóel tehát utal a Szentírás ígéretére, és így buzdít, hogy forduljunk Istenhez. Siránkozik földjének pusztulása miatt, de reméli, hogy még feléleszti azt Isten a hamvaiból. Gyászával és népének fájdalmával fordul Istenhez. Mi is csatlakozunk hozzá ebben, mert ilyen ígéreteink vannak, ilyen ígéreteket olvasunk egy másik prófétai könyvben, ezt már nem fogom magyarázni, csak engedjük, hogy a képei ennek a proféciának az ereje átjárjon minket. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, akkor hát most hozzád kiáltunk, és eléd borulunk lélekben. Eléd hozzuk mindazt, ami fáj, mindazt, amiből elegünk van. Urunk, tudod, mennyire vágyjuk már, hogy Te is azt mondd, hogy elég volt. Köszönjük, hogy most bátorítottál minket, és kérünk, hogy add nekünk azt a hitet, hogy javunkra fordítod a gyászt és a fájdalmainkat, és hogy növekedést tudsz belőle adni, és életet. Köszönjük, hogy Te átérzed a mi fájdalmainkat. Bocsáss meg, hogy mi magunk is sokszor okozunk fájdalmat másoknak. Add, hogy újra együtt lehessünk minél előbb. Ajándékozz meg minket azzal, amire Jóel is vágyott, és mi is vágyunk, hogy együtt örvendezhessünk veled a te házadban. De köszönjük, hogy amikor mi nem tudunk te hozzád jönni, akkor te jössz el hozzánk, te jössz el az otthonainkba, és köszönjük, hogy nem csak vendégségbe jössz ilyenkor, hanem velünk is maradsz lelked által. Urunk Istenünk, kiáltunk hozzád, mert bajban van ez a föld. És még inkább kiáltunk azokért, akik most amiatt gyászolnak, mert a halált teljesen közelről ismerik meg. Imádkozunk értük, hogy veszteségeikben Mutasd meg, milyen nagy nyeresség téged ismerni. Vigasztald az ő szívüket. És imádkozunk és kiáltunk azokért, akik szenvednek, különösen azokért, akik hit nélkül szenvednek, akik még nem ismernek téged. Urunk, lép be az ő életükbe is, akármilyen csapás és ítéletet élnek is meg, szólítsd meg őket, és szorítsd magadhoz őket. Urunk, kiáltunk azért, hogy népünk is hozzád forduljon teljes szívvel, és kiáltunk, hogy egyházunk és gyülekezetünk ne fáradjon el ebben a kiáltásban. Köszönjük, hogy te megtartasz minket, köszönjük, hogy te jól akarod tartani a mi lelkünket is, hogy gondot viselsz ránk, add, hogy ebben a hitben maradhassunk meg az elkövetkező hetekben is. Urunk, kiáltunk most te hozzád azokkal a szavakkal is, amelyet az Úr Jézus hagyott ránk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.